Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Milyen cégek pályázhatnak erre a viszonylag nagy összegre, amivel meg lehet támogatni az ő működésüket?
Alapvetően a hazai közép-kis vállalkozások alkalmasak arra, hogy itt ezt a pályázatot, illetve ezt a pályázati lehetőséget kihasználják, és ebben mindenki belefér, aki ebbe a kategóriába beletartozhat az Európai Uniós kategóriák szerint. Nincs korlátozás a tekintetben, hogy melyik ágazatból vagy milyen jellegű tevékenységgel foglalkozik az adott vállalkozás. Az a lényeg, hogy szellemi tulajdon joghoz kapcsolódóan legyenek szándék. Mit jelent ez? Azt jelent, hogy ha van valakinek terméke, van valamilyen piacképes megoldása, akkor az ehhez szükséges védjegyoltalmak, forma tervezési oltalmakhoz szükséges forrásokat lehet ezen pályázati rendszeren keresztül egyrészt megkapni, másrészt pedig, hogyha van valakinek újdonsága, szabadalma, használati mintaoltalma, olyan jellegű elképzelése, ami mentén szeretné magához kötni a szellemi tulajdonhoz kötődő jogokat, ez egy monopóljog, ugye, akkor ebben segít ez a fajta alap, ebben ad egyfajta támogatást, méghozzá úgy, hogy van két voucher, vagy két ilyen utalványszerű története ennek. Az egyik utalvány az magáról, a védjegyekről, a márkaépítésről, a brandről, az emögött meghúzódó iparjogvédelmi oltalmak benyújtásáról, megszerzéséről szól, ebben ad segítséget. Itt nagyságrendileg 75%-os támogatás intenzitás mellett olyan 1200-1500 euró környéki forrást lehet igényelni, különösen akkor, hogyha Európai Uniós védjegyet szeretne valamelyik hazai közép-kis vállalkozás bejegyezni, és ugyanígy, hogyha hazai oltalmat vagy regionális oltalmat szeretne valaki a termékéhez kapcsolódóan védjegy oltalmat, formatervezés oltalmat, dizájn oltalmat létrehozni, akkor ugyanígy, ugyanezzel a támogatás intenzitással lehet, de már akkor nálunk, már a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál regisztrálni. Ehhez kapcsolódóan az egyik utalványnál még van egy olyan lehetőség is, hogy az Európai Unión kívülre forgalmazott termékek esetén is van védjegy oltalmi lehetőség és védjegy oltalmi jog, és az ehhez kapcsolódó támogatási mód itt már csak 50%-os ugyan a támogatás intenzitás, de itt is 1250-1500 euró környéki támogatás megvan. És akkor vannak a szabadalmak, ez a másik utalvány története. Itt kevesebb a támogatás és a támogatás intenzitás is, de a cél mindenképpen ugyanaz, hogy az adott közép-kis vállalkozás szellemi tulajdonjoga az ilyen értelemben az ahhoz kerüljön, aki itt a feltaláló, vagy aki kitalálta, vagy aki létrehozta ezt, és aki ezzel az innovációval hasznosítás szempontjából szeretne kezdeni valamit.
Az Európai Unió nyilván azért adja ezt a támogatást, hiszen van egy olyan társadalmi igény, hogy meg kell támogatni azokat a kis és közép vállalkozásokat, amik itt az előbb felsorolt kritériumoknak megfelelnek ilyen szempontból, de mi is az a mozgatórugó a támogatás mögött? Mi az az igény, ami jelentkezett, ami miatt az Európai Unió úgy döntött, hogy ezeket a forrásokat rendelkezésre bocsátja?
Ugye ezek a források korábban is megvoltak, ezt most újra nyitották, és ez a december 16-ai határidő, ez erre az újra nyitott formára ad lehetőséget, és ami a mozgatórugó, az viszonylag egyszerű. Nézzük a világpiacot. Ugye mára már egy szabadalom volt, éppen nem csak egy-egy térségre, egy-egy országra korlátozottan lehet hasznosításba vinni, hanem nyilván világpiacon tud megjelenni adott helyzetben az adott közép-kis vállalkozás. A tengeren túli vállalkozásokkal, az ázsiai vállalkozásokkal fölvenni az európai vállalkozásoknak a versenyhelyzetet, ennek az egyik nagyon-nagyon fontos feltétele, hogy a megfelelő jogai meglegyenek az adott termékhez, technológiához kapcsolódóan, akár az egyfajta szabadalom, tehát valamilyen műszaki újdonsághoz kötődik, akár egy márka és egy brandhez kötődő sajátosságot biztosító is azt oltalmazni képes, mondjuk így egy jog. Igazából az egyik nagyon fontos mozgatórugó az, hogy Európának föl kell tudni zárkózni a tengeren túli, illetve az ázsiai vállalkozások által diktált versenyben, és itt egy nagyon fontos elem az, hogy a megfelelő szellemi tulajdon joggal rendelkezzenek ezeken a piacokon, mert iszonyatos verseny van, és ezt az iszonyatos versenyt nem lehet másképp biztosítani, csak úgy, hogy az adott termékhez kötődő jogokat mindenki saját maga magához köti. Azt szoktuk mondani, hogy szellemi tulajdona mindenkinek van, minden vállalkozásnak van. Szellemi tulajdon joga annak, aki bejegyzi, bejelenti, és ehhez szükséges forrásokat tudja biztosítani, ez az alap.
Azt a szót használt előbb, hogy fel kell zárkózni az ázsiai országokhoz, illetve a tengeren túliakhoz. A felzárkózás pedig hát magával hozza azt, hogy van egy lemaradás. Valóban jelentkezik Európa szemszögéből egy lemaradás a két nagyobb gazdasági térség felé?
Ha a szellemi tulajdon jogok kérdését nézzük, akkor azt kell mondjam sajnos, hogy igen. Az európai vállalkozások szintjén is az elterjedtség, a szellemi tulajdon jogok elterjedtsége Európában alacsonyabbá vált itt az elmúlt 2 évben, 3 évben, mint a többi területen. Mára már a piacvezető, mondjuk a szabadalmak terén Kína, második helyen Amerika van, utána Hongkong, Japán, Dél-Korea. Európai nincs az első ötben, és ez igazából egy nagyon-nagyon fontos jelzés arra vonatkozóan, hogy az innovációt nem elég jól csinálni, hanem az innovációból származó hasznosítást, gazdasági társadalmi hasznosításra is nagyon oda kell figyelni, és ez pedig kötődik ahhoz, hogy kinek van joga ehhez. És itt van jelentősége a szellemi tulajdon jogok kérdésének, és ezt valahogy az ázsiai világ lényegesen jobban kezdte el csinálni, az amerikai világnak meg hát eleve volt már ebben indítatása korábbról. Nekünk európaiaknak, nekünk közép-kelet-európaiaknak és nekünk itt Magyarországon bizony el kell tudnunk érni azt, hogy a hazai közép-kis vállalkozások felismerjék, hogy ennek versenyképesség befolyásoló tényezője van, hogyha valaki a szellemi tulajdon jogaival él, vagy nem él.
Ez az éves 2250 eurós támogatás, ez nagyjából ezen a világon belül, itt a szellemi tulajdon világán belül, és itt a következő részterületeken belül, mekkora segítséget jelent, hogy kell elképzelni ez az összeg, ez mekkora előnyt tud jelenteni a vállalkozás számára?
Ezek egy-egy oltalmhoz adnak segítséget, és ugye nyilván itt oltalmi portfóliót célszerű építeni egy-egy vállalkozásnak. Egy-egy termék köré már oltalmi portfóliót építenek, különböző védjegyjogokat, formatervezési jogokat sűrítenek bele egy-egy termékbe, és itt egy-egy ilyen támogatási elem egy-egy védjegy, vagy egy-egy oltalom megszerzéséhez kapcsolódhat. Tehát itt több pályázati lehetősége is van egy-egy vállalkozásnak, függően attól, hogy melyik piacra, milyen termékkel, milyen oltalmazási háttérrel szeretne kilépni. Ezt a fajta tudatosságot próbálja ez a támogatási alap, és ezen keresztül mi is valamilyen formában képviselni, és hogyha hozzáteszem, hogy a hazai támogatási alapokban is van iparjogvédelmi támogatási forma, ami 100%-os támogatási intenzitást is tud biztosítani, tehát innentől kezdve egy izgalmas forrás összetételt lehet egy szellemi tulajdon jog köré építeni egy vállalkozásnak.
December 16 a határidő, ugye 2022-ben, tehát még van egy hónapunk, meg a vállalkozásoknak, hogy benyújtsák a pályázataikat. Mi ennek a menete? Hogy kell benyújtani? Hova kell benyújtani? Milyen formában kell benyújtani?
Igen, nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Regisztrálni kell alapvetően. A regisztrációt függően attól, hogy milyen jellegű szándéka van valakinek az adott termék kapcsán, hogyha szabadalmat, hogyha védjegyoltalmat szeretne Európában, vagy csak Magyarországon, vagy Európán túl. Ettől függően kell regisztrálni. Ezt a regisztrációs formát akár a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a honlapján is el lehet érni, az EU Szellemi Tulajdon Hivatalának a honlapján is meg lehet ezeket tekinteni. Ez a regisztráció az, ami az első lépés. Ezek után megkapja azt az ember, ami, vagy az a vállalkozás, ami mentén ő szeretne tovább lépni egy ilyen utalványt, és ezen utalvány felhasználásában van 6-12 hónapja utána lehívni ezt az utalványhoz kötődő lehetőséget, függően attól, hogy védjegyoltalmat kérte, vagy szabadalomhoz kötődő támogatást. Védjegyek esetén ez 6 hónap, szabadalmak esetén 12 hónapja van utána aztán ezt az utalványt felhasználni.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Hát különleges éveket írunk most már esztendők óta, hogy miként alakul a befektetési portfólió, mi van fókuszban és mire van igény ebben a Covid-dal sújtott és háború árnyékban lévő gazdasági helyzetben, és ugye látva itt a prognózisokat, alapvetően túl sokra nem számíthatunk, hiszen recessziót jósolnak sokan, Magyarország sem kerülheti ezt el. Mennyiben érinti ez a private banking szektort, akár Raiffeisen Bank keretében, akár pedig generálisan ezek a témák, vagy egyáltalán érintik-e?
Az én meggyőződésem szerint mindenképpen érintik, tehát nem tudjuk kivonni magunkat ez alól. Nem csak a pénzügyi vonatkozása miatt, hanem mentálisan is azt gondolom, hogy ez a háború, ez túl közel van, túl nagy, túl fenyegető, látható inflációhoz vezet, látható recesszióval fenyeget. Tehát van egy olyan rossz érzése az embernek, ami az elmúlt években, évtizedekben nem volt, vagy legalábbis hál' Istennek ettől mentesültünk. És ez a private banking piacra vonatkozóan is hatásokat fejt ki. Gondolok itt arra, hogy azon ügyfelek, akiknek vállalkozásaik vannak, azok természetesen elgondolkodnak azon, hogy mi lesz a rezsiszámlájukkal, hogyan fogják tudni a munkavállalóikat megtartani, mi lesz a következő időszaknak a sláger terméke, kell-e valamilyen profilváltást a cégen belül megvalósítani. Adott esetben a megdránguló hiteleik helyett saját vagyonukat be kellett tenni a működés érdekében. cégében, vagy vissza kell helyezni a cégbe. Ezek fontos kérdések, és nem megkerülhetők. A vagyon nem egy olyan stabil valami, amit az ember kirak a polcra, és akkor onnantól kezdve nézegetjük, mint egy könyvet, hanem egy nagyon aktív erőforrás, ami néha tud gazdagodni, néha hozzá kell nyúlni, nyilvánvalóan a mindenkori szükségleteknek megfelelően.
Hát mind a Covid okozta a gazdasági sok, mint pedig a háborús környezet átalakította azért a pénzügyi mutatókat. Hektikusnak találjátok a piacot? Vagy mennyire tervezhetőnek?
Semmiképpen nem gondolom tervezhetőnek. Soha ilyen felfordulás még nem volt. Nehéz szívvel emlékszem vissza gyakorlatilag a háború kitörésének a napjára. De máig azért, hogyha ránézünk a részvénypiaci értékeltségekre, akkor jelentős mínuszokkal találkozunk. Ezzel együtt itt azért azt látni kell, hogy mi befektetőkkel dolgozunk. A befektetők pedig szeretnek jobb beszállási pontokon is vásárolni, megvan az anyagi erejük arra, hogy akár a meglevő pozícióiknak az átlagos bekerülési értékét higítsák egy olcsó bekerüléssel, tehát tulajdonképpen én azt szeretném elmondani, hogy ebben az időszakban is voltak nagyon jó sztorik. Nagyon jól lehetett keresni eurós vagy dolláros pozíciókkal, ugye mi miután Nyugat-Európából kaptuk a tudástranszfer, mert ezért mi soha nem csak és kizárólag forintban gondolkodtunk, hanem az ügyfeleinknek mindig a figyelmébe ajánlottuk, hogy legyen a nagy nemzetközi devizapárokból is jó néhány befektetés. Ezek például kifejezetten jól szerepeltek.
Euró-dollár számlákról beszélünk alapvetően?
Befektetésekről.
Igen. És egyébként ez most a trend is, itt Budapesten, ha lehet így fogalmazni, felekörében?
Igen. Én folyamatosan kapom a kérdést, hogy kell-e még dollárt vásárolni, vagy kell-e még eurót. Én azt gondolom, hogy ez a vonat már elment, tehát aki ezt korábban megtette, az lehet, hogy sok évi várakozás után, de most tudott szüretelni. Ugyanakkor már a pánik szinteken mindenféleképpen én azt gondolom, hogy túl vagyunk. A jelek inkább pozitívak, az EU-s pénzekkel kapcsolatban is azt lehet hallani, hogy előremutatóak a tárgyalások, az pedig mégiscsak forint erősödéshez vezet.
Sőt, már ugye a Financial Times is megírta, elnézést, hogy szabadba vágok. És ha már az újság megírta, akkor...
akkor biztosan így van. De mint minden befektetésnél itt is óvatosnak, és azt gondolom megfontoltnak kell lenni. Tehát bármennyire is hívogató és jó ötletnek tűnik 400 forintos szinteken eurót vásárolni, hogyha egyszer ez 370 lesz, vagy 350 lesz, akkor bármennyire hoz maga a kupon, vagy az osztalék egy jól látható összeget, ha közben meg gyakorlatilag tőkevesztességünk van devizahágon. Tehát mi mindig is azt mondtuk, hogy legyen mindenből, sokféléből, sokfajta, ne tegyünk minden tojást egy szatyorba, és a devizapozíciók is ilyenek voltak. Én most jelenleg nem növelném ezeknek a súlyát, én azt gondolom, hogy...
A devizáknak
a súlyát. Én azt gondolom, hogy nagyon jó történetek vannak kötvényben, részvényben, befektetési jegyekben. Megjelent a kamatkörnyezet Magyarországon, ott vannak az állampapírok.
De jó, hogy elméted, bocsáss meg, megszakítalak, hiszen ma már történelemnek tűnik, hogy 2,5 éve hát szinte nullás volt a kamatkörnyezet, ma már jócskán 2 számjegyű a ráta. Ezt ti hogyan tudtátok menedzselni, akár a befektetéseket, akár pedig a volument tekintve? Amit a kamatkörnyezet folyamatos változását.
Ez a feladatunk. Nyilvánvalóan arra vállalkoztunk, és arra szegődtünk, azért szegődtünk az ügyfelek mellé, hogy ezeken a pénzügyi útvesztőkön át vezessük mindannyiukat. Ez is csak egy olyan helyzet, mint bármi más a piacon. Mi azt látjuk, hogy az állampapírok jó befektetések, magas hozamúak, likvidek, adóelőny társul hozzá, és tulajdonképpen nulla kezelési költséggel ezek jó érzéssel a portfólióban tarthatók, de nyitott szemmel kellett járni, mert bizony megjelent jobb, meg még jobb alternatíva, és ilyenkor nem dőlhetünk hátra, figyelemmel kell lenni, és bizony van ami instrumentum, amit el kellett engedni, amit le kellett cserélni, valamibe érdemes most befektetni. Tehát, hogy ez egy izgalmas terület, nem véletlenül dolgozunk ezen a területen. Én ebben látom a szakmánk egyik gyönyörét, hogy tulajdonképpen egy folyamatosan változó világban kell megtalálnunk a legjobb megoldásokat.
Hát, ha már idézlek téged, akkor a gyönyörű kamat után nézzük a másik kihívást, az inflációt. magas inflációt köztudomás, hogy nagyon magas, és hát lehet látni, nagyon sokan pánikolnak. Ti mit tapasztaltok egyébként ebből a helyzetből?
Ugye a magas kamat kéz a kézben jár a magas inflációval. Mi arra esküdünk, hogy az ügyfeleknek reálhozamot próbálunk biztosítani. Ez pedig azt jelenti, hogy a magas kamatnak, vagy az elérhető kamatnak többnek kell lennie, mint amennyit elvisz ebből az infláció. Régebben ez talán nehezebb volt kigazdálkodni, tehát azt mondhatom, hogy egy nullás kamat környezetben nagyon nehéz egy jó reálkamatot kigazdálkodni. Magas kamat környezetben azért nagyobb az eszköztár, több a választási lehetőség. Itt is én azt gondolom, hogyha a részvénypiacok magukhoz tudnak egy kicsit térni, és újra életet kapnak a befektetési jegyek, akkor azért könnyebb dolgunk lesz, mint amikor most tulajdonképpen elég egyszerű eszközökkel, rövid kötvény alapokkal, állampapírokkal, betéttel, ilyenekkel operálunk. Tehát kicsit egy vissza az időben érzésem van, mert annak idején sokat küzdöttünk, hogy a pénzügyi tudatosság egy kicsit gazdagodjon, és nyissanak az ügyfelek a különböző és nagyon különböző befektetési lehetőségek és instrumentumok irányába.
Ebben a luxury szegmensben is előfordul ez? Előfordul?
Mindenhol előfordul mindenféle ember, és ezért mindenféle attitűd is előfordul. Úgyhogy most, amikor nagyon egyszerű a pálya, mert magas kamatot lehet elérni kötvényekkel, rövid kötvény alapokkal, akkor ez talán egy kicsit visszalépés a korábbi sokkal tudatosabb pénzügyi habitushoz képest, amikor az emberek rá voltak kényszerülve, hogy egy kicsit gondolkodjanak és bátrabban lépjenek az egzotikusabbnak tűnő, de azért jó kockázathozam arányjal jellemezhető befektetési instrumentumok iránt.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az elmúlt 30 évben, amióta a piacon vannak, átéltek-e már ehhez hasonló válsághelyzetet?
Ilyet szerintem senki nem élt még át, tehát egy soha nem látott kaotikus helyzet alakult ki, egyrészt a járvány miatt, másrészt a háború következményeiben elszökött energiaárak miatt, és szerintem szerencsétlenül a vendéglátóipar az egyik legnagyobb elszenvedője ennek a két folyamatnak.
Önök egyrészt ugye a már említett vendéglátóiparban dolgoznak, másrészt a belső építészetben tevékenykednek. Kezdjük az előbbivel. Azért a vendéglátóiparban az árak, mármint ugye, mint fogyasztó látom, hogy az egekbe mennek. Kérdés, hogy mennyire van igény az önök munkájára, mennyire van veszélyben az önök tevékenysége?
Érdekes mód. Először én azt feltételeztem, hogy veszélybe kerül a mi szolgáltatásunk, a mi portfóliunk, a mi termékkínálatunk. A járvány következtében sokkal több megkeresést kaptunk. Ez egy nagyon érdekes folyamat. Mi egy magas minőségi prémium kategóriát képviselünk a saját szegmensünkben, és sokszor a minőségi termék ugye egy megtérülőbb befektetésnek bizonyul, mint hogyha valaki egy olcsóbb terméket választ bármiből. Tehát a mi termékeink fenntarthatóbbak, gazdaságosabbak, hatékonyabban dolgoznak, és ez most mindenkinek nagyon fontos lett.
Tehát akkor a vendéglátóipari egységek egyfajta ilyen hatékonyságnövelő beruházásokat eszközöltek még ezekben a vészterhes időkben is?
Egészen pontosan. Ez összeköthető avval a ténnyel is, hogy járvány következtében óriási munkaerő hiány keletkezett a mi piacunkon. Nagyon sokan ugye elhagyták a szakmát, tehát gépesíteni kell olyan munkafolyamatokat, ami előtte teljesen természetes volt, hogy manuálisan kézi munkaerővel helyettesítik. Beszélhetünk itt, vendéglátásról van szó, mondjuk ipari mosogatásról. Nagyon-nagyon sok helyen kézzel mosogatták el a fogyasztói edényzetet, akár a termelőeszközöket, a konyhai eszközöket. Rengeteget gépesítettünk.
Említett itt már két kifejezést, a mosogatást és a fenntarthatóságot. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy azért a konyhában nagyon sok energia elhasználódik, víz, gáz, akármi. Mennyire lehet ezt tényleg fenntarthatóan kivitelezni egy ilyen konyhai berendezést?
Ez egy nagyon izgalmas téma, és akkor hadd beszélgessünk a mosogatásról egy kicsit. 3 évvel ezelőtt az egyik nagyon kedves ügyfelünkkel, egy óriási nagy csoporttal, aki egy történelmi régi éttermet üzemeltetett akkoriban a városban, csináltunk egy tesztet. Felszereltünk mérőórákat az egyik mosogatóhelyiségükbe, tehát az összes elfolyó meleg vizet mértük köbméterre. Napi 3000 liter folyt el úgy, hogy ugye reggel megkezdték a műszakot, bejöttek, kinyitották a 3 nagy medencében a csapot, és csak folyt az a meleg víz, amit valahol egy bojlerrel vagy kazánnal előállítottak a házban. Utána leszereltük ezt a három medencés mosogató egységet, beszereltünk egy mosogatógépet, egy hővisszanyerő egységgel, és mellette már csak két medencét kellett, az egy előírás itt nálunk, hogy a gép ellenére is kell egy kétfázisú mosogató a helységbe, és ugyanúgy elvégezték a napi rutint, a napi elmosandó edényzetet tisztították, 700 literre csökkent a felhasznált vízmennyiség.
És akkor ezt gondolom, hogy a cégnek is jó, hiszen viszonylag hamar, főleg a mai árak mellett viszonylag hamar megtérül ez a dolog.
Szinte rögtön gépesítették az összes egységüket, annyira meggyőző volt, igen. Ez a mosogatás, és utána még lehetne a főzésről beszélni, tehát az elszabadult energiaárak után rengeteg megkeresést kaptunk, hogy a klasszikus hagyományos gázüzemű konyhákat átszereljék, átalakítsák elektromos fogyasztóvá. Beszélhetünk a klasszikus gáztűzhelyekről, amik ugye folyamatosan fűtik, szennyezik, kormolják a teret, miközben a modern indukciós technológiák csak akkor veszik fel a szükséges energiát, amikor effektíven egy serpenyőt, egy edényt ráhelyezünk a fűtőlapra.
Ez, amiről most az elmúlt egy-két percben beszéltünk, ez a fenntarthatóságra való törekvés, vagy éppen a hatékonyság növelés, ugye ez a kettő kart-karba öltve jár sok esetben, ez egyfajta trend, tehát ez nem csak a legmodernebb éttermekben, hanem